a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Horsensben az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába. Kifejtette, az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozó kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe. Bírálta a kínai elektromos autóiparra vonatkozóan bevezetett, szavai szerint szintén rendkívül ártalmas vámokat. Továbbá úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben megkötötte az évszázad legrosszabb díljét az Egyesült Államokkal a vámokról. Magyarország és Finnország a kétoldalú kapcsolatok megerősítésén dolgozik, ebből az együttműködésből ugyanis hazánk politikai, gazdasági és védelmi értelemben is sokat profitálhat, jelentette ki Magyar Levente Helsinkiben. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a finn köztársasági elnöki hivatal vezetőivel, a kül- és biztonságpolitikáért felelős államtitkárral, valamint finn parlamenti képviselőkkel is tárgyalt. Az orosz megszálló erők újabb csapásokat mértek a polgári vasúti és energetikai infrastruktúra létesítményeire Harkiv, Kirovorád, Szumi és Donyeck megyében, közölte Julia Sviridenko. Az ukrán miniszterelnök szerint az ellenség fő célja változatlan, megtörni az ellenállásokat és megfosztani az ukránokat a fénytől és a melegtől. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyal Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli lap. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszkij is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve hosszú távú képességeik, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánnak gyakorolni Oroszországra, fogalmazott. Folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence Luxemburgban vett részt a belügyi tanácsülésén. Elmondta, elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat, és követeljük a határkerítés költségének megtérítését, hiszen egész Európát védjük. A déli határőrizetet segítő rendőrségi kontingens tagjait búcsúztatták Budapesten. A Bulgáriába induló 10. és a Szerbiába induló 35. magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK határrendészeti főosztály határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztályvezetője indította útnak. Az előző év azonos időszaka az mérten 7,3, a megelőző hónaphoz képest 2,3%-kal visszaesett az ipari termelés augusztusban, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. A 8. hónapban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, jelentette ezt is a KSH. 68 önkormányzat 72 ügyben részesül Viszmajor támogatásban, összesen csak nem 1 milliárd forint értékben, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az okiratok átadásán. Ez azt is jelenti, hogy 2025-ben már mintegy 3 milliárd forintot tudnak adni a védekezésre, a 2011-ben megalkotott rendszer szerint, tette hozzá Navracsics Tibor. Szavai szerint egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között. Sporteszközökre költetik a Market építő ZRT által felajánlott 3 millió forintos ajándékutalványt a Tanítsunk Magyarországért programban résztvevő iskolák, közölte a gazdasági stratégiákért és a program irányításáért felelős kormánybiztos. György László ismertetése szerint összesen 110 általános iskola kedvezményezett. Egy nemzetközi kutatócsoport új felfedezést tett az Antarktisz partjainál, a bolygónkat melegítő metángáz eddig soha nem látott ütemben szivárog a tengerfenék repedéseiből. A Nature Communications szaklapban publikált tanulmány szerint az újonnan azonosított szivárgások arra utalnak, hogy a globális felmelegedés hatásait eddig alábecsülhettük, és egy ismeretlen veszélyes folyamat indult be a Föld legdélibb kontinensén, írta az Index hírportál. Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, napközben aztán szakadozik a felhőzet, néha gyenge eső, zápor előfordulhat majd. Az északi a szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, délután pedig 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break. Not a trace, a dream that I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and long for your embrace. I keep crying, baby, baby, be watching you.
A nap verse.
Ovid levele Júliához. Tomiban ősz van, barbárok a népek, és idegenek néme egy csillagok. A borostyánom zöldje délbe téved, és örömektől oly özvegy vagyok. Júlia, szeretnélek látni téged és Rómát, ahol tavaszék ragyog. Tomiban ősz van, és a lelkemben tél. Júlia, Róma, ó, bemessze estél. Mi Rómában? Ki mostan a Cézár, és ki a költő, és miről dalol? Ki hordja most Ovidius babérját? Kacér Fortuna most kihez hajol? Tomiban ősz van. Hervad a babérák. Ó, boldog az, ki él titokba jól. Rómában minden fürdik szent tavaszban. Tomiban ősz van. És én itt maradtam. Szépek-e most is Rómában a szépek? Az élet most is oly édes, vidám? Melyik poétát tanít verselésre s szeretkezésre az én Júliám? Ne fájjon ez a kérdés, hisz az élet szeretni s veszni szerelem híján. Tomiban ősz van, és nincs szerelem. Több tavaszom már nem is lesz nekem.
Juhász Gyula, Ovid levele Júliához című versét Avaristán mondta el. Juhász Gyula költő újságíró 1883-ban született, a piaristákhoz járt gimnáziumba. 1899-től egy évig váltott piarista novícius volt. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát. Mára Maros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden adták ki első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrai gimnáziumba. Ott ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben jelent meg újabb kötete új versek címmel, és ebben talált rá saját hangjára. 17-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 19-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. Juhász Gyula 1937-ben hunyt el.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház orvosigazgatójával, a Belgyógyászati és Infektológiai Centrum infektológiai osztályának főorvosával beszélgetünk a vírusokról. Szó lesz az ilyenkor gyakori influenzáról, az RSV-ről, vagyis a légúti óriássejtes vírusról, a koronavírusról és a hepatitis A-ról is. Megismerhetjük az említett vírusok jellemző tüneteit, kezelési módjaikat, és azt is, milyen megelőzési lehetőségeink vannak. A higiéniai szabályok betartásán túl az oltások jelentőségéről is beszélgetünk, melyek azok a rizikócsoportok, akiknek ajánlott ezeket felvenni. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Benne vagyunk a vírusok időszakában, ez az őszi-tavaszi időszak szokott lenni inkább az, amikor ezekkel találkozunk. Szokták azt mondani, hogy hát a hideg miatt jönnek ezek a vírusok, de hát ugye nem ez okozza, hanem nagyon sokan vagyunk a zárt térben. Itt van nekünk újra a COVID, az influenza mellett is a náthás megbetegedések is előjöttek már. Hogyan tudjuk megkülönböztetni ezeket a betegségeket egymástól?
A betegségek tulajdonképpen ugyanazok, hiszen egy vírusfertőzésnek az általános tünetei azok egyformák. Azt, hogy éppen melyik vírus okozza, azt nehéz megkülönböztetni, ezt leginkább csak a tesztekkel tudjuk megkülönböztetni. Ebben az időszakban, az őszi időszakban többféle vírus is felüti a fejét. Nyilván a COVID az hullámokban érkezik. Jelenleg itt vagyunk 2025 őszén, és látjuk, hogy az Omikron variánsnak egy alvariánsa. Itt van a lakosságban, kering és nagyszámú megbetegedést okoz. De ne felejtsük el, hogy továbbra is itt van, köztünk van az RSV vírus, amit egyébként magyarul légúti óriássejtes vírusnak hívnak, és érkezik, illetve hát már nyomokban itt van az influenza vírus is, aminek több változata van, az A-nak és a B-nek különböző törzsei vannak. Azzal azért egy picit hadd vitatkozzak, hogy igenis van jelentősége a hideg időnek a beköszöntével, hiszen nem csak maga az, hogy zárt térben vagyunk, elkezdődik az iskola, a közösségben járnak a gyerekek, az emberek a hűvös elől behúzódnak, és inkább zárt térben történő aktivitásokat folytatnak, természetesen ez is, de valóban a hideg maga is, amikor az ember meghűl, akkor nem véletlen, hiszen egy hideg hatás az, ami a nyálkahártyát hirtelen fogékonyá teszi arra, hogy ha éppen arra jár egy vírus, akkor az ott beköltözzön és megcsinálja maga kórképét.
Vegyük át, akkor egy kicsit rendezzük el ezeket, hogy mi is a megfázás tulajdonképpen, miben különbözik mondjuk egy influenzától?
Itt jönnek be a kórokozók, hiszen az ember, amikor csak egyszerűen meghűl, akkor vannak ilyen, így nevezném, hogy egyszerűbb, enyhébb vírusok, a különböző rinovírusok, parainfluenza vírusok, ezek okozzák általában ezeket az enyhébb megfázásos tüneteket. De természetesen egy komolyabb vírus ellen is, hogyha részleges védekezéssel bírunk, akár védőoltás, akár átvészeltség, mint akkor az is lehet ennyi formában. De alapvetően a komolyabb megbetegedést okozó vírusok, ezek a COVID, aztán ahogy említettem, ez az RSV vírus, légúti óriássejtes vírus, és hát azért nevezzük RSV-nek, mert ez a Respiratory Syncytial Virus, tehát ennek az angol kifejezésnek az RSV a rövidítése, és hát az influenza.
A tüneteket miket tapasztalhatnak, akik mondjuk az RSV-vel fertőződtek meg?
Az RSV-re jellemző az, hogy tipikusan úgy pusztítja el a nyálkahártyának, a légutaknak a sejtjeit, hogy szinte leborotválja, tehát eltűnnek azok a kis csillócskák, amik egyébként a nyák továbbításban játszanak szerepet. Ezért RSV-nél tapasztaljuk típusosan azt, hogy nagyon hosszan elhúzódhat a köhögés. Láztalanul, de 4-6 hétig is képes az ember köhögni. Na, ilyen tüneteknél általában RSV-re kell gondolnunk.
Mik a kezelési módjai az RSV-nek? Igényel-e különlegesebb terápiát?
Az RSV fertőzés súlyosságát alapvetően az életkor befolyásolja. Két nagy csoportot tudunk megkülönböztetni. Az egyik az újszülöttek, koraszülöttek. Ugyanis különösen a késő koraszülöttekben nagyon súlyos betegséget tud okozni. Éppen ezért van ellene úgynevezett passzív védőoltás, tehát egy immunglobulint tudunk adni, és adjuk is a koraszülötteknek a téli időszakban. Ez térítésmentesen nálunk is van egy gyermekgyógyász kolléganő, aki a szervezi és adják. A másik pedig az idős kor. Az idős korban aktív védőoltást tudunk adni, ami ugyan elég magas költsége van, de nagyon hatékony, ezt legfőképpen 60 év fölöttieknek ajánlják, de van olyan RSV elleni védőoltás is, amit várandós kismamáknak is ajánlanak 24 hetes kortól, már úgy értem várandóság 24 hetes korától. Ez azért jó, mert a kismamában kialakítja a védőellenanyagokat, a védőellenanyagok átmennek a babába, és amikor megszületik a baba, akkor egy fél évig ott vannak, és védik. Úgyhogy ez az előnye. Igazából akinek különösen ajánlott azok az idős betegek.
A szövődményeket okozhat? Tehát azért nagyon fontos ezekben a korosztályokban, korcsoportokban a védőoltás jelentősége?
Két oka van. Az egyik az az, hogy a újszülöttek, koraszülöttekben nagyon súlyos légzési elégtelenséghez vezet. Idősebb korban pedig az a jelentősége, hogy mivel, ahogy említettem, a nyálkahártyának a sejtjeit és a mechanikus védekezést tönkreteszi, így az összes többi vírus, baktérium jóval hatékonyabban tud belépni, tehát egy bakteriális fertőzés jön, és egy súlyos tüdőgyulladást tud okozni.
Dohányosok esetében milyen rizikófaktort jelent ez a betegség?
Dohányosok számára szinte minden vírus és baktérium fokozott rizikót jelent, éppen amiatt, hogy ott is sérül a nyálkahártya, meg van bénulva, és emiatt ott komoly gondot tud okozni.
Hogyan tud regenerálódni a szervezet? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy ezek a csillócskák végül mi történik velük?
Hát most profánul fogalmazva újra kinőnek. Tehát gyakorlatilag a nyálkahártya sejtjei folyamatosan szaporodnak, megújulnak, és aztán a új sejtek a fertőzést követően azok már újra növesztik ezeket a kis csillókat, amik kisöprik a bekerülő rossz dolgokat. Ez az a 4-6 hét, amit mondtam, ezért is húzódik el a köhögés.
Mi történik egyébként? Mitől köhögünk? Mert ugye a csillócskáknak ebben szerepe van, hogy a köhögés kialakul maga.
Nem feltétlenül a csillóknak, hanem a nyálkahártya be van idegezve, sok-sok idegszál fut benne, és ahogy a szervezet érzékeli, hogy károsodás érte, ez egy reakció. Az ideg rostok érzékelik, bekerülnek a gerincvelőbe, agyba, és megszületik a válasz, összehúzódik a rekeszizom ütemesen, hirtelen, és létrejön a köhögés, záródik előtte a gége, hogy igazi kilövés legyen, és úgy köhögjük fel a dolgokat.
Még egy talán jelentősebb az asztmások esetén, ott nekik is van egy ilyen rizikófaktor, hiszen ők egyébként is érzékenyebben reagálhatnak.
Igen, az asztmásoknál nem az a probléma, hogy ne védekezne a nyálkahártya, hanem túlságosan is védekezik. Nem egészen áll ez a kifejezés, mert ez a túlságos védekezés, ez inkább úgy hangzana, hogy egy túlságos reakcióval lép fel és védekezik, egy bizonyos immunválasz megerősödik, és ennek a következménye az, hogy kórosan kicsire összehúzódnak a hörgők, és ezáltal a kilégzés nehézé válik, de éppen emiatt, hogy az átlégzése a tüdőnek romlik, ez egyébként jellemző elhízás esetén is, tehát az elhízás aszma hasonlóan az átlégzését a tüdőnek csökkenti, a légcserét, ezáltal nyilván panga a váladék, panga a levegő a kisörgőkben, a hörgőcskékben és a kis zsákocskákban, a tüdő apró végződéseiben, innentől kezdve oda beül egy kórokozó, akkor az ott megtelepszik és kialakíthatja a hörkurutó tüdőgyulladást.
Control, I don't mind.
Térjünk át a másik, ilyenkor még nagyon gyakori betegségre, az influenzára, hogy mik a jellemző tipikus tünetei.
Igen, ahogy mondtam, inkább az influenza felől érdemes megközelíteni a különbséget az RSV-vel, az influenzára. Nem feltétlenül a nagy mennyiségű légúti váladékképződés a jellemző, hiszen inkább általános tüneteket okoz, tehát magas láz, izomfájdalom, nagyfokú levertség, a lázak után a jelentős izomláz, ezek mind. Tehát alapvetően inkább az általános tünetek dominálnak, kevésbé a nyálkahártya tünetek.
Erre is van megelőző oltás, amit kiknek érdemes beadatni ebben az időszakban?
Akiknek szoktuk ajánlani, szintén azok, akiknek valamilyen rizikófaktoruk van, van valamilyen alapbetegségük, vagy éppen idősebbekről van szó, már 50 éves kor fölött is javasolt, 50-55 éves kor fölött. Nagyon fontos, hogy egészségügyi dolgozók, mi felvegyük, én is minden évben felveszem az influenza elleni védoltást. Tulajdonképpen ez a legfontosabb. Tehát a rizikócsoportok, egészségügyi dolgozók, idősek.
Szokták mondani, hogy az oltás maga, inkább nem is adatom be, de hát, hogy mit tud nekünk segíteni ez az oltás, mondjuk az influenza elleni oltás?
Hát abban segít, hogy még ha el is kapjuk, akkor is enyhébb formában zajlik le. Érdekes megfigyelni évente azt, hogy októberben, amikor már hozzáférhető az oltás, és ajánljuk az embereknek, akkor legyintenek rá, aztán amikor megérkezik a január, és a sajtóból és a vízcsapból is az folyik, hogy itt van a járvány a nyakunkon, és látjuk, hogy rosszul vannak a munkatársaink, a rokonaink, akkor hirtelen mindenki bepánikol, jaj, védőoltás, védőoltás. Az a gond, hogy annak a kialakulása az egy 2-4 hétre szükség van, a 2-re mindenképpen, tehát időben kell, előre kell gondolkozni, ezért javaslom mindenkinek így októberben, novemberben fölvenni a védőoltást, hogy felkészüljön rá.
Hogyan működik ez az oltás, az influenza elleni oltás? Itt egy gyengített vírusról van szó?
Olyannyira gyengített vírusról, hogy a vírus teljesen tönkre van téve, tehát igazából a vírusnak csak egy-egy kis részecskéi azok, amik beindítják. Természetesen többféle védőoltás létezik, van, ami csak egy kis alegységet a vírusból ad be, van, amelyik a teljesen tönkretett vírust adja be, egy biztos, hogy nem élő vírus vakcináról van szó, tehát légúti fertőzést nem, egyáltalán nem alakít ki a védőoltás, hanem egyszerűen a védelmet turbózza fel.
Beszámolnak mellékhatásokról, mindennek, minden ilyen jellegű gyógyszernek van mellékhatása. Mik ezek a mellékhatások, amikre készülni kell?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy lehet mellékhatása, mert az emberek egy részében egyáltalán nem jelentkezik semmiféle mellékhatás, esetleg egy kis fájdalom a védőoltás behatásának a helyén, de természetesen akár még egy kis lázat is kialakíthat, de ezt nem azért, mert a vírus elkezdene szaporodni az emberben, hanem azért, mert az adott vírus részecskékre, törmelékekre arra kialakul egy reakció. Jelentkezhet láz, egy kis gyengeség, ami aztán 12-24 óra alatt szépen elmúlik, és onnantól kezdve a védelem fokozódott.
Meddig hat ez a védelem az oltás után?
Ez viszonylag tartós, tehát hónapokig, az egész szezonban hat. A következő szezonban nem is az szokott a gond lenni, hogy már ne hatna az előző védőoltás, hanem az influenza vírus az nagyon ravasz, mert az antigén szerkezetét, így mondjuk, ugye azok a részek, amik a vírus felületén vannak, amit felismer az immunrendszer, azt a szerkezetet azt mindig egy picikét változtatja, és hogyha éppen annyit változik, akkor már kevésbé hatékony a védőoltás. De ne felejtsük el, hogy, és most nem az influenzáról beszélek, vannak olyan védőoltások más vírusok és baktériumok ellen, amelyek olyan antigént, tehát részecskét céloznak meg, és alakítják ki a védelmet, ami nem változik egy vírusban vagy baktériumban. Ezek életre szóló védőtséget tudnak létrehozni. Ilyen például a hepatitis A elleni védőoltás, amit, hogyha az ember egy fél év különbséggel kétszer felveszi, akkor egész életére védeni fogja hepatitis A ellen.
A hepatitis A-ra még ki fogunk térni egy kicsit később, de maradjunk a COVID területén, hiszen még ez jelen van most is a mindennapjainkban. Hogyan változott maga a vírus, hogyan változott mondjuk az eljárásrend a védekezés érdekében?
A 2020 tavaszán találkoztunk először a COVID-dal, amikor az a bizonyos első hullám volt, egy viszonylag enyhe hullám volt, voltak lezárások, nem is robbant igazából a járvány, aztán a második hullám az 2020 őszén érkezett meg, és nem voltunk még birtokában a védőoltásoknak, bizony az egy nagyon súlyos hullám volt. Akkoriban az eredeti, az első vírus, az első vírusvariáns az nagyon súlyos tüneteket okozott, megváltoztatta a véralvadási rendszert, nagyon sok trombózist, illetve tüdőembóliákat láttunk, a tüdőszerkezetet nagyon alapszinten a legkisebb részeknél direkte támadta a vírus, ezért nagyon sokan lélegeztetőgépre is kerültek. Aztán a vírus elkezdett változni, részben azért, mert hogy ahogy emberről emberre terjed, mindig egy picikét változik, vagy változhat. Másrészt pedig a védőoltásokat is elkezdtük adni, és a vírus elkezdett szelidülni. Ugyan még 21 tavaszán is volt egy nagyon súlyos hullám, 21 őszén a negyedik hullám, még az is súlyos volt, és aztán 22 január-februárjában láttuk azt, hogy érkezett ugyan hullám, szaporodtak a megbetegedések, de jóval enyhébbek lettek. Tehát igazából egy influenza vagy egyéb légúti vírus szintű fertőzések képét mutatta, tehát erre mondjuk, hogy megszelidült a vírus. De nyilván minden egyes hullámnál a variánsokat elnevezték, és hát igazából ott 2022-ben jött az utolsó görögbetű szerint elnevezett variáns, ezek az omikron variánsok, és most jelenleg az omikronnak egy bizonyos alvariánsa, vagy részvariánsa az, ami terjed. Ez évente 2-3-szor látjuk, hogy ilyen kisebb hullámokban, de jelentkezik.
A tipikus tünetének szokták mondani ezeket az ízis szagvesztést. Ezen kívül milyen tünetei vannak most, és milyenek voltak mondjuk korábban?
Ahogy említettem, azok a bizonyos klasszikus, súlyos tüdőgyulladások, tüdőembóliák, azokat már viszonylag ritkán látjuk. Az ízszagvesztés az jelen van még kisebb mértékben. Az összes többi tünet, az pedig az általános vírusfertőzésnek a tünete. Tehát amik jellemzőek lehetnek egy influenzára, RSV-re is, tehát az ember lázas lesz, anyálka hátja sérül, ezért jöhetnek másodlagos baktériumfertőzések, mint arcüreggyulladás, tüdőgyulladás, köhögés, ezek kísérik. Különlegeset nem tudunk rá mondani.
Ja, most azt olvastam valahol, hogy a hányás hasmenés kísérő tünete lehet a COVID fertőzésnek, akkor ez nem igaz?
Ez is igaz, de tegyük hozzá, hogy az influenzánál is jelentkezhet ugyanúgy, illetve azt se felejtsük el, hogy tavasszal és ősszel, különösen a gyermekközösségekben kezd terjedni a kalicivírus, ezek a norovírusoknak a családjai, és hát ezek is okozhatnak, sőt, ezek szinte csak hányás hasmenést okoznak, és bizony ezek akár egyszerre is jelentkezhetnek.
A védőoltás még jelenleg is velünk van a koronavírus fertőzés ellen. Kiknek érdemes beadatni még most?
Ugyanez az ajánlás, mint amit említettem az influenza vírusnál, tehát azok, akik rizikófaktorokkal bírnak, azoknak nagyon fontos, hogy ezt is felvegyék a többi védőoltás mellett. Egészségügyi dolgozóknak is javaslom, őszintén megmondom, hogy én minden évben, amikor egy új variáns ellen egy új vakcina jön, akkor én azt fel szoktam venni.
Akkor tehát szakemberként nagyon nehéz megkülönböztetni mondjuk ebben az időszakban, vagy egyszerre egyébként elkaphatjuk akár kettőt is, lehetünk koronavírus fertőzöttek is, és egyébként influenzát is elkaphatjuk. Tehát akkor itt mondjuk a terápia az mennyire nehéz, hogy mondjuk mire kezelik a beteget?
Az az igazság, hogy azok a légúti vírusfertőzések, legyen az COVID vagy influenza, amit az ember az otthonába átvészel, annak a, tehát nem súlyos formában zajlik le, annak nincs speciális terápiája, ott ezt, hogy így mondjam, ki kell feküdni. Tehát nagyon fontos, hogy olyankor ne terheljük magunkat, kiméljük a szervezetet, csillapítsuk a lázat, hogyha van, enyhítsük a légúti tüneteket, tehát legyen az orr átjárható, hogy az arcüreg ki tudjon ürülni. Légzőgyakorlatokat érdemes csinálni, hogy éppen a tüdőből a nyák, a képződő váladék az ki tudjon jönni. Ezekre érdemes figyelni.
Térjünk át akkor a hepatitis A-ra, amiről már korábban szólt ejtett doktor úr. Mi is ez a betegség? Hogyan lehet felismerni?
A hepatitis A vírus évtizedekkel ezelőtt, különösen 50-100 évvel ezelőtt, gyakorlatilag az egész lakosságot átfertőzte. Sokan már gyerekkorban megkapták. Emiatt bizonyos életkor fölött már biztos, hogy van védettség. Teszem azt, a mostani 60-70-80 éves korosztály nagy valószínűséggel átvészelte. Ugyanakkor a fiatalabb korosztályok nem, és amikor felüti a fejét és kialakít egy járványt, Magyarországon ez nem sűrű, de bizony előfordulhat, akkor onnan vesszük észre, hogy egy-egy beteg jelentkezik sárgasággal, és ekkor gondolnak a hepatitis A vírusra, hiszen megemelkednek a vérvételnél, látjuk, megemelkednek a májenzimek, ugye a májat mutató értékek, ahogy említettem, sárgasság jelentkezik, besötétedik a vizelet, világos lesz a széklet, de ez csak egy-egy eset, mert hogy egy része ennek viszonylag enyhén, szinte tünetek nélkül lezajlik. Különösen fiatal gyermekkorban. Minél idősebben kapja meg valaki, annál veszélyesebb tud lenni, vagy annál súlyosabb tüneteket okoz, és ez igaz arra is, hogy a kismamákat is veszélyeztetheti.
Hogyan terjed maga a vírus? Milyen úton?
Igazából kontaktúton terjed, amikor valaki elkapja, akkor, és vészeli át a betegséget, akkor a széklettel nagy mennyiségben ürül, tehát igazából a mellékhelységek, a mosatlan kéz, ezek által kontaktúton terjed.
Említettük a védőoltást, ezt milyen korban érdemes beadatni?
Bármikor, akár már gyermekkorban be lehet adatni. Nagyon hatékony védőoltással rendelkezünk ellene, hiszen hogyha valaki egy védőoltást felvesz, akkor az 3 évig védi, de hogyha egy fél év után egy másodikat is felvesz, akkor egész életére védettséggel fog rendelkezni.
Ennek vannak szövődményei a hepatitis A-nak? Tehát miért fontos az, hogy mondjuk a megelőzés és az oltás meglegyen?
Vannak, vagy inkább úgy mondom, hogy lehetnek szövődményei. Az esetek nagy részében szövődménymentesen gyógyul, teljes mértékben meggyógyul, de éppen a sárgaság az maga egy szövődménye ennek a vírusfertőzésnek, hiszen úgy alakul ki, hogy elakad az epe út, vagyis az epe útban az epe folyása, nagyobb mennyiségű bilirubin halmozódik fel a szervezetbe, és ettől lesz sárga az embernek a szeme, a bőre. Tehát önmagában már ez egy szövődmény, de bizony a májat súlyos mértékben is érintheti, nagyon sok máj sejt pusztulhat el, és ez probléma, ez gond.
Hogyan kezelik ezt a betegséget?
Ennek is igazából magától kell lezajlania, nincsen specifikus vírusellenes terápia, ilyenkor támogatni kell a májat megfelelő infúziókkal, a keringésbiztosítással, hogy minél hamarabb regenerálódni tudjon.
Akkor ez kisbabáknál is különösen érzékenyen reagálna rá, hogyha elkapná?
Érdekes, mert éppen az újszülöttek, azok amiatt, hogy az édesanyja, ha védett, akkor a védőellenanyagok védik kiskorban, vagy nagyon pici korban, aztán utána viszonylag enyhe formában zajlik le.
Beszéljünk még egy kicsit ebben az időszakban, ahogy említette doktor úr is, a hasmenéses hányás vírusok felüthetik a fejüket, és hát ezért kisebb korosztályt érinti leginkább rosszul ez az időszak, hiszen ott az óvodásoknál ez a higiénia betartása még egy kicsit olyan hátrébb esik a jelentőségen. Mire kell odafigyelni ezekben az időszakokban, ezek ellen, a betegségek ellen?
A higiéni egyértelmű, hogy erre kell figyelni. A WC-nek a rendszeres takarítása, fertőtlenítő takarítása, a kezek alapos mosása, ha lehet, akkor alkoholos kézfertőtlenítő használata. Nyilván gyermekkorban ez azért nem jön szóba, ott az alapos kézmosás a fontos. Ha ezeket betartjuk, akkor kicsi a valószínűsége, hogy elkapjuk. Amire inkább figyelni kell gyermekkorban, hányás hasmenős megbetegedésekben, az a folyadékvesztés. Minél kisebb valaki, annál könnyebben borul fel a folyadékháztartása, és ezzel együtt az úgy szoktuk mondani, a só háztartása, tehát a sóvíz háztartás a szervezetbe felborul. Ezt kell megelőzni leginkább gyermekkorban, ehhez a jó folyadékbevitelre van szükség. Nyilván, hogyha egy gyermek hány, és nagyon sokat hány, és a folyadékvesztés bekövetkezik, akkor igazából infúzió az, ami segített, ahhoz viszont orvosi és kórházi ellátásra van szükség.
Arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a megelőzés szempontjából a higiénia, de mit tehetünk még a szervezetünk érdekében, hogy erősebb legyen már ezekre a betegségekre?
Általános, hogy is mondjam, javaslatok vannak, amiket megszoktunk, hogy orvosok fogalmazni. Az egészséges életmód kifejezés talán kicsi elcsépelt kezd lenni, de ez a megoldás. Vagyis az embernek a táplálkozására figyelnie kell, ha lehet, akkor nagyon sok zöldség, gyümölcs legyen, amiben a megfelelő nyomelemek, vitaminok is megtalálhatók. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos a mozgás. Említettem már, hogy a légutaknak a rendben tartásához kell, hogy jól átlélegezzük a tüdőnket, és hát mikor légzi át az ember legjobban a tüdejét? Hát akkor, amikor mozog, sportol, akkor kénytelen nagy levegőt venni, hiszen az oxigénre szüksége van fokozott mértékben is az izmoknak, a szervezetnek, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az ember nyilván lakásban él, munkahelyen, zárt helyen, nagyon sokan zárt helyen dolgoznak, a köztes időt azt ki kell használni. Tehát ha lehet, akkor friss levegőn kerékpározzunk, ha lehet, akkor városon kívül, ahol az autóknak a szennyezése nincsen, illetve nagyon fontos, hogy az izomzatot minden szempontból átmozgassuk, és ebben az átmozgatásban nagyon jó szokott lenni a futás, nagyon jó tud lenni az úszás, és hát a kerékpározás az nagyon-nagyon hasznos tud lenni.
A vitaminok szedését szokták még javasolni. Mi az, ami kifejezetten fontos ilyenkor, hogy pótoljuk a szervezetben?
Az európai vegyes táplálkozás pótolja a vitaminokat. Ami ezek alól kivétel lehet, az időszak, amikor nem jutunk napfényhez, és ilyenkor a D-vitaminnak a termelődése, felszívódása, átalakulása az megborulhat, és éppen ezért ebben az időszakban, tehát amikor bejönnek az őszi napok, vagy az, aki alapvetően inkább bent lakik, és keveset van kint a napfényben, a D-vitamint pótolni kell. Az összes többi vitamin egészséges életmód és táplálkozás mellett bejut, de ha valaki biztosra akar menni ebbe a szempontból, akkor én azt szoktam mondani, bármelyik multivitamin készítmény, amiben többféle vitamin benne van, az azért pótolja a megfelelő anyagokat.
This is what I meant to see. You won't solve my mystery. This is what I meant to see. You won't solve my mystery. This is what I meant to see. You won't solve my mystery. This is what I meant to see. You won't solve my mystery. Never gonna catch me, never gonna reach me. You're never gonna reach me, reach me. You're never gonna reach me. Never gonna fetch me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me. Never gonna catch me. Never gonna reach me. You're never gonna reach me, reach me. You're never gonna reach me. Never gonna fetch me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me. Don't even wanna teach me.
Az elmúlt közel egy órában dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház orvosigazgatójával, infektológussal beszélgettünk a vírusokról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.